Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén az 50. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ez az új énekes könyvünkben is ugyanúgy az 50-es számú ének. Ennek az első versét, mely így kezdődik, az erős Isten uraknak ura. És keresztelünkre készülve énekeljük a 412-es számú ének második versét az új énekes könyv szerint. A régi énekes könyvünkben ez a 329-es számú dicséret, ennek a második versét énekeljük. Nem értem még a földszínén, te értem. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan is szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És kiemelném még keresztelő család számára külön a 127-es Zsoltár harmadik versét. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Kedves keresztelő család, kedves testvérek, egy gyermek érkezése a családba, ahogyan igénk is mondta a Zsoltárban, valóban egy ajándék. Ajándék a szülők számára. Ajándék a keresztszülők számára, a nagyszülők számára egyaránt. Egy gyermek mindent megváltoztat. Valószínűleg a ti napjaitok is megváltoztak a kis boróka érkezése óta. Ilyenkor át kell szerveznetek minden napi teendőt, mind valahogyan hozzá kell igazodni, hogy neki is jó legyen. És ez egy örömteli pillanat, hiszen mindent a kisgyermek egészségért és boldogságáért tesztek. Tehát a gyermek Isten ajándéka, és még három nagyon fontos ajándékról fogunk beszélni. Az első ilyen ajándék maga az az indítatás, amelyet nektek szülőknek a szívébe adott Isten, hogy elhoztátok kislányatokat, hogy részesüljön a keresztség szentségében, ezáltal pedig Isten nagy családjába befogadtassék. Egy olyan ajándékot kap, amelyet valamennyien már itt megkaptunk, Istenünknek az áldását. A második ajándék, amelyről a keresztség szól, az maga, az az üzenet, amelyet hordoz magában. Mert ahogyan az énekben is benne volt, hogy nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél, ugyanerről szól a keresztség is. Hiszen egy kisgyermek még nem tud beszélni. Egy kisbaba még nem tudja, hogy ki is az ő teremtő Istene. De Isten ennek ellenére már most szereti. És ezt a megelőző szeretetet mutatja ki a gyermekkeresség, amelyet mi is gyakorlunk. Boróka sem ismeri most még Istent, de majd egy nap általatok meg fogja ismerni őt is. Harmadik ajándék pedig, amely igazából mindannyiunké, amely talán a legnagyobb ajándék itt a Földön, az a szeretet, amelyet Isten küldött el a számunkra, az ő fiának, Jézus Krisztusnak a képében. Hiszen azért küldte őt a világba, hogy elvegye a világ bűneit, és megváltson bennünket. És ez az ajándék a tiétek is, borokái is, és minden emberi. Ez az örök életnek az ajándéka. Ezért a három ajándékért, a kisgyermek életéért, a keresztségért és Jézus Krisztusért mindannyian hálával tartozunk. Hálás a szívünk, hogy most itt vagytok köztünk, örülünk Boróka életének is, és Isten áldja meg az elhatározásotokat, és adja Isten, hogy majd egyszer el tudjátok neki mesélni, hogy kinek is a nagy családjába fogadtuk most őt be. Amen. Álljunk fel helyünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy a gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Másodszor kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvérek, hozzátok fordulok. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Felejétek, ígérjük. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te ajándékul küldted a Te fiadat megváltásul a számunkra. Köszönjük a hatalmas nagy szeretetet, amit ezáltal megtapasztalhattunk. És köszönjük, hogy ilyen ajándék a keresség is, amely azt jelképezi, hogy Isten már azelőtt szeretett bennünket, mint hogy mi tudtunk volna róla. Hálát adunk kis Boróka életéért, hálát adunk a szülei családja életéért is, és kérünk téged, Istenünk, áld meg őket, és vigyázz rájuk. Amen. Boróka, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtass rád az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Amen. Keresztelő család életére kérjük Isten áldását, énekeljük el a 134. számú énekünk 3. versét, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindennek.
Hirdetéseinket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Megkérem a keresztelő családot is, hogy nyugodtan foglaljanak helyet a padokban.
Áldás békesség, kedves testvérek! Szomorú hírrel kell kezdenem. A héten vettünk búcsút Molnár Lajosné Szégényi Mária testvérünktől, aki 67 éves korában hunyt el. 23 évig volt gyülekezetünk szorgalmas tagja, akár hitéletben, akár munkájában, szeretetében. Itt volt a gyülekezet közösségében. Legyen áldott az emléke. Szintén búcsút vettünk a tegnapi nap folyamán Korn Henrikné pásztor Éva 71 éves asszony testvérünktől és fiától Korn Henrik 47 éves férfi testvérünknek. A családoknak adjon vigasztalást az Úristen. A hét pénteki napján Csaszin Tamás nagyszőlősi és Barkasi Katalin Beregsomi születésű csepeli lakosok konfirmált református testvéreink közös útjukhoz Isten áldását kérték a templomunkban. Isten áldása legyen életünkön. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Haszás Attila és Huszár Viktória Boróka nevű gyermekét. A Szentlélek segítse a családod a keresztény nevelésben. Kedves testvérek, megkezdődött a serdülőkorúak konfirmációs előkészítése. Az alkalmak péntek délután 4 órától vannak. Szeretettel várjuk a jelenkezőket, és erről még tájékozatát is fogok adni a gyülekezetnek. Péntekenként 10:30-tól ismét várjuk a kisgyermekes anyukákat, gyermekeikkel együtt a babamapa körre, az emeleti baba játszó szobákban. A reformáció hete, szerda, csütörtök, pénteken, illetve vasárnap, október 31-én, este 6 órától lesznek a szokásos protestáns alkalmak. 27-én és 29-én nálunk a templomban, 28-án a Király Erdei Református Gyülekezetben, 31-én pedig az Evangélikus Templomban. Erről a hirdetőtáblán és a honlapon is tájékoztatást fognak kapni. November 20-án, egy kicsit erről lépünk, délelőtt 10 órától női csendes napot tartunk a gyülekezeti termünkben. Minden kedves nőtestvérünket szeretettel várunk. November 6-án a Zöldalma koncert lesz 17 órától a templomban. Várjuk szeretettel testvéreinket. Iratterjesztésünkben kapható a Zsinnat által kiadott új énekeskönyv, hitmélyítő irataink, ezeket is ajánljuk testvéreinknek figyelmében. Kedves testvérek, biztos mikor bejöttek a bejáratnál, látták, hogy egy kicsit másképp fogad bennünket, mint szokott. Előző alkalommal is a hálaadásról szóltam, és most is hálaadást kell tegyek, hisz a templom egyik oldalán a javítások elvégződtek, és a pályázat keretein belül most az állványozási munkákkal megindult az épület második felének felújítása. Nagyon hálásak vagyunk az államtól kapott támogatásért, és itt kell jelentenem a gyülekezetnek, hogy egyházmegyünk, a Budapest Déli Református Egyházmegye 8 millió forint támogatást ad ahhoz, hogy be tudjuk fejezni szinten tartó beruházással a templomunkat. Óriási segítség ez, hiszen ebben a mostani helyzetben nagyon nagy támogatás ez, hisz gyülekezetünk önerőből erőképtelen lenne rá, annak ellenére, hogy testvéreink erő fölött adakoznak. Kedves testvérek, hálát kell adjunk az iskola kezdésért, Isten őriző kegyelméért, a hittanosokért, ahol 365 gyermeket tanítunk 12 intézményben. A konfirmandus testvéreinkért az első évfolyamban 9 fő, a második évfolyamban 14 fő gyermeket tanítanak lelkipásztoraink és hitoktatóink. Hálát adunk idős testvéreinkért, szolgálataikért, szeretett gondoskodásaikért. Hálát adunk a gyülekezetért, a tárgybeli és a pénzbeli adományokért, a szolgálni vágyó testvérek közösségért. Hálát adunk lelkipásztorainkért, az igért, presbiter testvéreinkért, akik itt vannak hétről hétre és segítik a szolgálatukkal az együttműködést és rendben a szolgálatot. A diakóniában szolgáló testvéreinkért, a gyülekezet tagjaiért, a gyermekek, felnőttek és idősek felé való szolgálatért, a Szentlélek folyamatos kitöltésért, a megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért. Kéréseink is vannak, a reménységért és a bizalomért a jövőre tekintve, a térre, a reformációra és Zadbetre való készülődésért, a szükséget szenvedőkért, a beteg testvéreinkért, fele barátainkért, idős testvéreinkért, a templom felújításáért, újépítésért és az értefáradozó testvérekért. Imádkozzunk az ifjúságért, hitoktatóinkért és a diakóni szolgálatukért, hogy még több megtérését, kegyelemre találásáért. Ami eddig történt, mélységes hálára indít, és indította mindazoknak a szívét, akiknek részt lehetett venni ebben a munkákban. De tudnunk kell, hogy Isten mindig azért ad valamit, hogy valami nagyobbra előkészítsen. Az ő ajándékai mindig csak lépcsőfokok a nagyobb ajándékokhoz. A hívő ember csak azért néz a múltba, hogy a jövőbe tekintsen. Tekintessük, köszönjük, hogy jövőbe tekinthetünk. Így kell megnézzük Istennek a kettős építő munkáját, amit ezen a helyen közöttünk, bennünk és általunk végez. A gyülekezet formálásában és az, hogy a gyülekezetünknek hajlékot adott. Szolideo glória, egyedül Isteni a dicsőség. Áldás, békesség!
Köszönjük szépen gondok úr szavait. Több hirdetésünk nincsen. Isten legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletet folytassuk továbbra is énekszóval. A 65-ös számú Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. 65-ös számú Zsoltárunk, mely így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret.
A Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret. Fogadást tesznek néked itten, tisztelvén tégedet, mert kérésüket a híveknek meghallott kegyesen, azért te hozzád az emberek jönnek mindenünnen.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét a Királyok könyvének első részéből, 17. fejezetből az első 16 verset. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Ezután így szólt hozzá az Úr ígéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít patak mellett, Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr ígéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerít patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozz nekem egy kis vizet, valamilyen edényben hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd itt ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts, mert így szól az Úr, Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsájt a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, ahogyan igéjében Illés által megmondta az Úr. Gyertek testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva, imádkozzunk Istenünkhöz. Drága Urunk, köszönjük, hogy Te mindig a gondoskodó szereteteddel veszel minket körül. Köszönjük, hogy a nehéz pillanatokban is megláttatod velünk a kiutat, csak sokszor mi nem merjük magunkat rád bízni. Kérünk, hogy taníts minket arra, hogy az életünket tényleg a Te kezedbe tudjuk ajánlani. Köszönjük, Urunk, a hátunk mögött levő hetet, köszönjük a sok áldásodat, amelyel végig kísértél bennünket. Köszönjük neked, Urunk, a konfirmandusoknak az életét, és minden szolgálónak az életét, akik a gyülekezetben velünk együtt a szolgálnak a Te nevedért. Kezetünk ifjúságáért is. Kérünk téged, hogy ezeket fiatalok között végzett alkalmakat áld meg, és legyél mindig velünk. És kérlek, Uram, azokkal is légy, Te gondoskodó szereteteddel, akik most betegek. Legyél az idős testvérekkel is, és legyél azokkal is, akik gyászt hordoznak a szívükben. Azokkal, akik többszörös fájdalmat is átéltek, mert több szerettüket is elvesztették. Kérünk téged, Urunk, hogy légy elhunyt bibliaóra tag és egyben kedves testvérünkkel, testvérünknek a családjával, akitől most el kellett búcsúznunk. Rájuk is vigyázz, és szent lelked vigasztalását törzs ki rájuk is. Kérünk, Urunk, áld meg az ige hirdetését, áld meg az igédet, hogy az a szívünkben gyümölcsöt teremhessen. Amen. Ige hirdetés előtt fennállva énekeljük 23-as Zsoltár első versét, az Úr én nékem őriző pásztorom.
Pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, és szép kies folyó vízre legeltet, lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezérl engem igaz ösvényében.
Isten igéjét olvasom Péter első leveléből, az 5. részből a 7. verset. Minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. Gyülekezet, foglalja le a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, lekcióként felolvasott ige szakaszunkban Izrael egy olyan helyzetben volt éppen, ahol dönteniük kellett volna. Dönteniük kellett volna az élő, igaz Isten mellett. Amikor Illés próféta működött ebben az időben, Izrael népe átvette a környező népeknek a bálvány kultuszait. Mindent imádtak, csak Istent nem. imádták a Boált, imádták az ő női párját, Aserát, és még lehetne sorolni, hogy miket vettek elő, de az élő Istenre nem tudták rábízni az életüket. És pont ezért veszélyes a bálványimádás, amikor valamit Isten elé helyezek az életemben. Mert nem csak, hogy elfordulok Istentől, hanem a vele való kapcsolatom teljesen megszakad. Egyre jobban elhalványodik, majd már nem vagyok képes rábízni az életemet. Tehát ilyen helyzetben volt Izrael ebben az időben. Elfordultak az Úrtól, és Isten küldött számukra egy prófétát, Illést, aki kemény beszéddel fette meg többször is őket. Még magát, Aháb királyt és a bálványimádó feleségét is többször is megfette. És hogyha jobban belegondolunk, akkor ebben az időben szükség is volt rá, szükség volt erre a kemény beszédre. És a lekciónkban azt olvashattuk, hogy Illés által Isten egy olyan kijelentést küldött a népnek, hogy emiatt a bűnük miatt, hogy tőle elfordultak, szárasság lesz a földön. És meg is történt, amit Illés kijelentett, amit Isten megüzent a népnek, be is teljesült, valóban szárasság lett. És ez hatalmas nagy csapás volt azoknak, akik a bálvány istenekbe vetették addig a bizalmukat, mert ez a Boál nevezetű bálvány istenség, ez például pont a termékenységnek az istene. És milyen nevetséges, hogy amíg ők a termékenység istenéhez hajbókolnak, addig a fák és a termések kiszáradtak. Tehát a nép megkapta a büntetését a hűtlenségük miatt. Megmutatta nekik Isten, hogy nem a bálványok az élet adói, hanem igazából ő. Ő az egyedül és élő Isten. Azt is olvashattuk, hogy a prófétáról ez idő alatt gondoskodott. Isten gondoskodik az ínséges idő alatt az ő gyermekeiről. És egészen különös módon gondoskodott Illésről, mert először is azt mondta neki, hogy menjen oda egy patakhoz, és a kiszáradt mederben lett számára víz. Másodszorban pedig hollókat küldött oda, madarakat, amelyek élelmet hordtak neki. És ez már önmagában is furcsa, mert a holló, mivel dökhúst evett, ezért tisztátalan állatnak számított. De Illés csak egyszerűen ráhagyatkozott Istenre. Őt nem zavarták ezek a dolgok egyáltalán. Teljesen rá tudta magát bízni Istenre, mert tudta, hogy akkor semmi baja nem lesz. Tehát Illés pontosan a nép teljes ellentéteként viselkedett. Ő az élő Úrban bízott, és kapott is élelmet. És milyen jó lenne, hogyha ennyivel itt be is fejeződne ez az ige szakasz, hogy a nép belátja a bűnét, tényleg megtérnek, elhagyják a bálványaikat, Isten újra esőt küld a népnek, és Illés pedig, mivel nincs több dolga, mint proféta, ezért visszavonul. De nem ez történt, hanem pont az ellenkezője. A népnek a szíve még keményebb lett, és még jobban elfordultak az Úrtól. Nem változtak meg. Illés számára ez a gondviselés, hogy a hollók hoztak neki ételt, ez egy előképe volt mindannak, ami ezután következett. Azt olvastuk tovább, hogy a prófétát elküldte Sarepta városába. Sarepta egy pogány város volt. Nem is látták ott szívesen az izraelitákat. Fönícia és Tírusz közelében helyezkedett el ez a város, és valljuk be, hogy zsidó emberként nem szívesen menne oda senki. De Isten megparancsolta ott egy özvegynek, hogy majd viselje gondot a prófétának, hogyha odaér. Illés pedig hallgatott erre az ígéretre. De hogyha belegondolunk, akkor más akkori ember Illés helyében mit mondott volna? Azt, hogy nem elég az, hogy szárasság van? Nem elég az, hogy éhezünk? Nem elég, hogy jó, kaptam egy kis ennivalót, de azokat tisztátalan állatok hozták a számomra. Akkor most még menjek el egy pogány városba, ahol egy, ráadásul egy keressek-e meg egy özvegyasszonyt, aki segít majd. Egyáltalán hol találok olyan özvegyasszonyt, vagy miről tudom meg, hogy özvegy? Tehát ilyen kérdések ültek fel volna egy másik emberben, de nem Illésben. Illés igazán hitből élt. És a hite által engedelmeskedett Istennek, mert tudta, hogy akkor bármilyen furcsán is hangzik ez a kérés, bármilyen lehetetlennek is tűnik, ha hallgat rá, akkor biztosan nem lesz neki rossz. Egész ige szakaszunkban ez az Istenre való ráhagyatkozás, ez az Istennek való engedelmesség a fő üzenet. Ez jellemzi a két úgymond főszereplőnket is, Illést és az özvegyasszonyt is. És most őket nézzük meg egy kicsit közelebbről. Először is Illés prófétát. Mondhatnánk azt, hogy neki könnyű volt, hiszen ő próféta volt. Ő Istennek az embere volt, ő közelebb állt Istenhez, mint a többi ember. Közvetlenül hallotta az ő szavát, általa pedig csodákat is tett. A hite, mondhatni, hogy legnehezebb helyzetekben is megingathatatlan maradt. És ebben a helyzetben is példaértékű számunkra ez a hit. Mert képes volt annyira Istenre bízni magát, hogy jelképesen a teljes megélhetését, a teljes életét odaadta Istennek. Mert hogyha Isten nem küldött volna neki életet, akkor valószínűleg éhen halt volna ő is. Isten azt parancsolta neki, hogy menjen el egy pogány városba, és ott is ő elhitte, hogy Isten jót tartogat a számára. Tűnjön be különlegesnek is ez a kérés. Ráadásul ugye azt is mondtam, hogy Aháb király ellen is felszólalt, ezért valószínűleg az is benne volt, hogy az oda tartó út során a király emberei, azok az életét kioldhatták volna bármikor. Ez is benne volt. De ő vállalta ezt a kockázatot. Tudta, hogyha Istenre hallgat, akkor semmilyen baja nem eshet. Az engedelmessége is példa értékű számára. Olyan értelemben az engedelmesség, hogy képes volt Istenre hagyni olyan dolgokat, amelyen más mondjuk felháborodott volna, vagy nem akart volna más megtenni. Most a zsidóságban tisztátalannak tartott állatok hoznak nekem enni? Rendben van. Hogyha ez Isten akarata, akkor elfogadom. Pogány városba menjek egy özvegyasszonyhoz, aki nem is biztos, hogy befogad. Hogyha ez Isten akarata, akkor rendben, akkor meghajtom a fejem előtte. Ráadásul az is egy nehezítő tényező volt, hogy ez az özvegyasszony az özvegyasszonyok között is a legszegényebbnek számított, hiszen tudjuk az igéből, hogy az éhhalál szélén volt. És küldhette volna Isten Illést egy gazdag családhoz is, hiszen Sarepta az a üvegfúvókról volt híres, meg a kikötőiről, a hajóiról. Tehát küldhette volna egy ilyen gazdag családba is Illést, de nem. Neki egy ilyen lehetetlen feladatot adott, hogy próbára tegye a hitét. És Illés engedelmeskedett. Uram, legyen így, ha ez a te akaratod, akkor én fejet hajtok előtte. És nézzünk magunkra ebben a pillanatban, hogy mi milyen sokszor tudunk ráhagyni Istenre dolgokat, vagy milyen sokszor tudunk elengedni dolgokat, amelyekhez mi görcsösen ragaszkodnánk, de mondjuk Isten már többször üzente, hogy engedd el. Milyen sokszor aggodalmaskodunk a jövőnket illetően, hogy egy-egy dolog miatt, mert nem tudjuk ténylegesen Isten kezébe tenni. Tanulhatnánk Illéstől, hogy mi is ezeket tudjuk mondani, hogy rád hagyom, Uram, csak vezess. Ennek a hitnek, ennek az engedelmeskedésnek a titka pedig abban volt, hogy Illés hite az nagyobb volt az ő kétségeinél. Mert hogyha belegondolunk, bennünk is születnek kétségek. Például, amikor Isten olyan dolgot kér tőlünk, olyan nagy dolgot, vagy furcsa dolgot, amelyet mi eleinte nem tudnánk megvalósítani. És ilyenkor azon függ az egész dolog, hogy melyik a nagyobb bennünk, a szívünkben a hitünk, vagy a kétségek. Ezt a kettőt szembeállítsuk egymással, vajon melyik győzne? Ige szakaszunk második főszereplője, az özvegyasszony, és az ő hite is példaértékű lehet számunkra. Mint ahogy a neve is mondja, özvegyasszony volt, és nagyon közelről találkozott a halál fogalmával, hiszen a férje elhunyt, azt nem tudjuk, hogy miben, de egyedül maradt a fiával. Ráadásul őt is és a fiát is az éhhalál fenyegette. Ilyen helyzetben általában ma is egy ember lázongna, nem jutna eszébe hálaadásra, hát még az nem, hogy a másik emberen segítsen. És mit látunk? Jön egy ember egy idegen népből, teljesen idegen a számára, addig nem is ismerte, ráadásul férfi, az akkori özvegyasszonyok nem engedtek be férfiakat csak úgy a házukba, és ahelyett, hogy hozna valami segítséget, valami alamizsnát, ő kér, hogy mielőtt meghalnátok, csinálj nekem egy cipót. És mi az özvegyasszony válasza? Nem elküldte, hogy nem látod, hogy én is az éhhalál küszöbén vagyok, hanem segített neki. Úgy tett, ahogyan Illés mondta. Ráadásul Izrael Istenét is megemlítette. Valószínűleg ez a hölgy már hallott az igazi élő Istenről, és ebben a pillanatban belevetette az életének és a fiának az életének a reménységét. Ő is, ugyanúgy, mint Illés, hitáltal engedelmeskedett, és így jött létre az áldás az életében. És hogyha belegondolunk, milyen nagy szégyen, hogy amíg Izrael népe ebben az időben a bálványok előtt, Baál előtt imádkoztak azért, hogy legyen már eső, és nem lett, eközben egy pogány földön levő özvegyasszony, aki az éhhalál küszöbén van, ő pedig Istenben bízik, az igazi élő Istenben. Két olyan embert néztünk meg, kiknek a hite példaértékű, az Istenhez való engedelmessége. És itt eszünkbe juthat az, hogy jó nekik könnyű. Pont jókor voltak, jó helyen, ráadásul egyikük, Illés még egy próféta is, aki közel áll Istenhez. De nem egészen így volt számukra sem. Igen, Illésnek is voltak az életében a hitének olyan csúcspontjai, amikor Isten tényleg hatalmas csodákat vitt általa végbe. A nép szívét közelebb vitte Istenhez. De olvasunk olyan helyről is a Szentírásban, amikor ez a nagy és erős ember megtörik, és azt mondja, hogy meg akar halni. Tehát ő is volt ilyen helyzetben, amikor a hite meginogott. Bizonytalan volt. Ahogy a nekünk is szokott sokszor lenni, amikor jön valami nehézség, valami váratlan, valami, ami próbára teszi a hitünket. Sareptába is úgy érkezett Illés, mint egy koldus, nem úgy, mint egy hatalmas nagy próféta, akit mindenki ünnepséggel vár. Mi ebből hát számunkra az üzenet, kedves testvéreim? Az, hogy a hit az nem egy egyenes út. Nem azt jelenti, hogy ha valaki hisz, onnantól már tényleg nem történik semmi baj, semmi nem ingatja meg ezt a hitet, pont ellenkezőleg folyamatosan fognak olyan dolgok történni, amik ezt a biztos hitet megpróbálják megingatni. Tehát a hit útja, Jézus követi, azt jelenti, hogy folyamatosan kockázatot vállalok. Kockázatot vállalok minden egyes eseménynél, amikor Jézusra hallgatok. Akkor is, hogyha eleinte számomra furcsának tűnik. Ezért hívjuk hitnek, ezért hívjuk bizalomnak, ráhagyatkozásnak, engedelmességnek. Mi rá tudjuk-e bízni az életünket úgy Istenre, mint ahogyan Illés és ez az özvegy asszony tette. Azért jó, mert ha igen, mert hogyha rá tudjuk, akkor mi is áldások lehetünk mások számára. Sokszor, amikor gyengék vagyunk, akkor használ fel bennünket is Isten, hogy az ő csodáihez vigye az életünkben és mások életében. Ugyanígy, mint ebben az igében is olvastuk, Illés nem céllal ment Sareptába, hanem csak, hogy túléljen, hogy ne haljon éhen. És mégis azt látjuk, hogy Illés által az özvegy asszony családja túlélte ezt az éhséget. És hogyha tovább olvastuk volna az igeszakaszt, azzal ért volna véget, hogy majdnem meghalt, vagyis meg is halt ennek az özvegy asszonynak a fia, ám Illés Isten segítségével feltámasztotta őt a halálból. Tehát tényleg a gyenge volt Illés, ő maga is meggyötört volt, és mégis Isten felhasználta arra, hogy megváltoztassa ennek az özvegy asszonynak és családjának az életét, azért, hogy kimondhassa ez az özvegy asszony a hitvallását, hogy most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. És ha a másik oldalt is megnézzük, ugyanúgy az özvegy asszony is ugye akkor készült meghalni fiával együtt, és mégis segített a prófétának, áldásá lett, hogy szegénységben, a gyengeségben mások számára. Tehát sokszor, amikor mi is erőtlennek érezzük magunkat, akkor is lehetünk áldás más számára. Isten az ő gondviselését rajtunk keresztül is kitöltheti másoknak. És az egész ige szakaszban szerintem az a leggyönyörűbb, ezeken felül, ezen a hiten, engedelmességen felül, amit Isten cselekszik az ők életükben. Először is összeelegyítette ennek a két embernek az életét, hogy valamikor az életük folyamán egy pontban találkozzanak. És mindkettejük számára megtörtént a csoda. Mindketten éheztek, és mégis mindketten utána jól laktak, mert tudjuk, hogy az volt benne az igében, hogy innentől nem volt kenyérgond. Amíg az éhínség tartott, addig a lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott el. És valószínűleg így maradt ebből a lisztből és az olajból, hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, és miután elmúlt az éhínség, akkor ezt eladhatta ez az özvegyasszony, és még tovább is túl tudtak élni a fiával együtt. Tehát, hogyha Istenre bízzuk az életünket, az ő kezébe helyezzük azt, gondot fog róla viselni. Gondot fog a mi hiányainkról is viselni. Ma is ugyanúgy megtölti és látja ezeket az üres fazekakat, ezeket az üres olajos korsókat. Látja, hogy mire van szükségünk, mire van szükséged most is, kedves testvérem, ebben a pillanatban. Ő tudja ezeket a gondolatokat, és ma is képes ezeket megtölteni. És nem kell ehhez más, csak amit Illés és az özvegy asszony is tett. Rábízni magunkat teljesen, és az ő kezébe helyezni az egész életünknek a folyását. Lukács evangéliuma felemlegeti ezt az ige szakaszt, amikor Názáretben nem fogadják el Jézust a zsidók, nem akarják meg se hallgatni, amit beszél, akkor Jézus is megemlíti ezt az özvegyasszonyt, hogy Illést pedig a pogány özvegyasszony meghallgatta és hitt neki, amit Isten mondott. Milyen jó, hogy nekünk már eljött a megváltó, Jézus Krisztus, és egy olyan kézbe helyezhetjük az életünket, amelyben biztonságban van valóban. Hiszen Jézus azért jött, hogy mindannyiunk számára örök életet hozzon, megváltson bennünket. Ennek az özvegy asszonynak a hite is előpéldája volt az Istenbe, a Jézusba vetett hitnek. Több ilyen pogány hit is megmutatkozik a Bibliában, és ezeknek is az előképe volt például a Moábi Rutnak, aki benne van Jézus nemzetség táblájában, illetve annak a kánaánita asszonynak is a hitét előpéldázta, aki Jézushoz könyörgött azért, hogy az ő lánya meggyógyuljon. Bízzunk hát mi is Istenben. Merjünk ráhagyatkozni, merjük a gondjainkat elé vinni, mert ő megtölti ezeket az üres fazekakat. Ő látja, hogy ezek üresek, látja, hogy mire van szükségünk. A mi dolgunk csak, és ez a csak elég nehéz, de az, hogy rá merjük bízni magunkat. És higgyünk benne, hogy ő tényleg a gondunkat viseli, mert gondja van ránk. Amen. Ige hirdetésünkre válaszképpen, testvéreim, énekeljük a 23. számú már megkezdett zsoltárunkat a második és harmadik versével. A második verse így kezdődik, ha a halál árnyékában járnék is.
Árnyékában járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is, mert mindenütt te jelen vagy én velem, vesződ és bótod megvigasztal engem, és nekem az én ellenségim ellen asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.
Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, tudjuk, hogy még hogyha a halál árnyékának völgyében járunk is, nem kell félnünk, mert te gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy Jézust elküldted, hogy tényleg semmitől ne kelljen félnünk. De sokszor ez a bizalom, ez az engedelmesség olyan nehezen megy, olyan nehezen megy nekünk, mert sokszor nem hisszük el a te ígéreteidet, pedig te mindig betartod azokat. Köszönjük, Urunk, hogy rád hagyatkozhatunk ma is. Köszönjük, hogy Illésnek és ennek az igében szereplő özvegynek is a hite ma is példa lehet számunkra. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezetünket. Te adj belénk ilyen engedelmes hitet, hogy mindig tudjunk rád hallgatni. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezet minden egyes tagját, szolgáló testvéreket, áld meg lelkipásztorunkat, lelkipásztorunk családját is, és Istenünk, te légy gyülekezetünknek az őriző pásztora. Jézus Krisztus érdeméért kérünk most, hallgass meg imánkat egy csendben elmondott percben. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod a csendben elmondott imákat. Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig mondjuk el az nemzetünk imádságát énekszóban, a himnuszt, majd úgy fogadjuk Isten áldását.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bősége, nyújts feléje védő küzd ellenséggel. Bal sorsak itt régen tép, hozz rá vigyesztendőt. Te már e nép a múltat s jövendőt.
Növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most és mindenkor. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük záró énekünket, mely az új énekeskönyvben a 722-es számú, régi fekete énekeskönyvünkben pedig a 457-es számú ének. Első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz. Könny Marta, kedves arcod, oly búsan intve néz. Ó, áldott drága jóság, mely ennyit tűrve vár. szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó Jézus, szólss a szívhez, a szó szelíden ér, így bánsz velem te érte, hult testemből a vér. Búss szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.